Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal itt a stúdióban egy különleges múzeumba látogatunk el, amelyiknek a mai naptól új neve van, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, tehát jelzi a múzeum besorolásának a változását. Mielőtt azonban erről beszélnénk, dr. Fajcsák György a vendégünk, a múzeumnak az igazgatója, sinológus, és a nemrégiben megnyílt kínai kiállításról kérdezem, a Szépség szíve kiállítás. Mit lehet ezen látni, mit mutat be a kiállítás?
A kiállítás alcíme 5000 év kínai remek művei, amit azért tettünk a Szépség szíve mögé, hogy valamelyest orientáljuk azokat, akik érdeklődnek a kiállítás és Kína művészete iránt. Alapvetően 5 kínai tárcsoport köré szerveződik a kiállítás, 5 olyan anyag, ami Kínában nagyon-nagyon híressé vált, és nagyon sokat közüle ismerünk Európában is. Az 5 anyag közé tartozik a jáde, vagy jade, a porcelán, a lak, a papír és a selyem, amelyek közül jó néhány kínai találmányként jutott el hozzánk. A kiállítás pedig azért ezt a nevet viseli, mert a 70-es évek elején jelent meg ugyanezen a címen egy kínai esztétikai szöveggyűjtemény, ami először adott közre kínai szövegeket magyar nyelven, és ezekből a szövegekből lehetett először felfejteni azt, hogy mit gondolnak maguk a kínaiak a kínai művészetről, a zenéről, a festészetről, az irodalomról, és ugyanez volt a kiállítás egyik kitűző célja is, hogy úgy mutassuk be a kínai művészetet, ahogy maguk a kínaiak gondolkodnak erről, ezeknek a nagyon meghatározó tárgyalkotó anyagoknak a segítségével.
A jáde rendkívül kemény anyag, mégis nagyon hosszú ideje, nagyon művészi szinten művelik a belőle készített tárgyak, csodálatos alkotásoknak a létrehozását a kínaiak. Mióta és hogyan teszik ezt?
Több mint 7000 éve használják a jádét, és azáltal, hogy gyémánt keménységű ásványról van szó, ásványokról pontosabban, nagyon-nagyon sokféle a tartóságba, a kitartásba, a rendíthetetlenségbe való hit kötődik a jádéhoz, tehát gyakorlatilag a kínaiaknak a rituális szent köve ez, amelyik minden szertartási tárgyuknak a legalapvetőbb alkotóanyaga, és hát a megmunkálása gyakorlatilag egy nagyon magasan fejlett kultúrát feltételez már a neolitikumban, ugyanis olyan elképesztő vékonyságú, csiszoltságú, fényezésű kövek vannak a kiállításon is a tárlókban, amik ámulatba ejtő technikai fejlettséget feltételeznek, és hogy érezni is lehessen, nálunk a kiállításban meg is lehet tapintani a kitett darabokat, hogy érzékelni lehessünk, hogy ők, a kínaiak nem csak a szemükkel látnak, hanem a kezükkel is.
Milyen tárgyakat készítettek, és milyen rituálék voltak, hogyan használták benne ezeket a jádéból készült tárgyakat?
A jádetárgyaknak 3 alapvető csoportja ismert a mai ismereteink szerint, és ezt nagyon-nagyon aláhúzom, hogy a mai ismereteink szerint, hiszen a kínai régészet lényegében évtizedről évtizedre átrajzolja a jádéról alkotott képünket. Az egyik nagy csoportja a rituális fegyvereknek a köre, itt elsősorban pengékre kell gondolnunk. A másik nagy kör az úgynevezett szertartási tárgyak, amelyek korongok, illetve hasábok. A pontos használatuk ma nem ismert. Pontosabban a kínai ókori szövegek leírják a használatukat. Ma már annyit tudunk, hogy biztos, hogy nem úgy használták a neolitikus kultúrák ezeket a tárgyakat, mint ahogy a 2000 évvel ezelőtti szövegek ránk hagyományozták. És a harmadik nagy csoportja a tárgyaknak a viseleti darabok, amit vagy a halotti viseletnek a részeként, ruhára vart ékszerformában, vagy az egyes testtájaknak a takarólemezeiként használtak, vagy pedig az ünnepi viselet részeként, többnyire amuletként, vagy szerencsehozó tárgyként viseltek magukon.
Ezek a titokzatos, ismeretlen használati, rituális eszközök. Mit gondoltak a kínaiakról a 2000 évvel ezelőtt, és honnan tudjuk, hogy biztosan nem arra használták őket?
A hankori, tehát a 2000 évvel ezelőtti szövegek a körformájú tárgyakat az éggel azonosították, a hasábforma tárgyakat pedig a földdel, hiszen a kínaiak mitológiai elképzelése az eget kör, a földünket pedig négyzetes formájúnak írta le. A halottakon talált úgynevezett kísérőtárgyak egészen másfajta elgondolást feltételeznek. Az biztos, hogy valamilyen módon a kőnek a tartósága az összefügg a holttestnek a tartósításával, a holttestnek a halálon túli életébe való átvitelével, kapcsolódásával, de egészen pontosan azt, hogy ez milyen módon szerepelt az ő neolitikus kultúráikban, az ő elképzelésükben, azt nem tudjuk.
Itt tartósításról volt szó, tehát mumifikálásnak valamilyen formájáról. Kínában mit tudunk róla? Mit csináltak? Miért csinálták?
A kínaiaknak a felfogása az emberben lakó lélekről azt vallotta, hogy két lélek lakik a testben. Az egyik, amelyik a halála után benne marad, a másik, amelyik távozik a fejtetőn, és elindul a Kunlun hegyére, a halhatatlanok birodalmába. A halottnak a maszkja, a halottnak a adott esetben a testborítása, egészen előkelő sírokban a teljes testpáncélzat, azt a célt szolgálta, hogy valamilyen módon ennek a testben maradó léleknek a jólétét, biztonságát, hosszú ideig a testben való megmaradását szolgálják. Tulajdonképpen a túlvilág képzeteket is gyakorlatilag a Krisztus előtti 4.-3. századtól kezdve ismerjük pontosabban, akkortól jelennek meg a jáde páncélzatok a kínai sírokban. A korábbi elképzelés biztos, hogy összefügg a jádénak a anyagi tulajdonságaival, de hogy milyen módon kapcsolódott ez a túlvilági elképzelésekhez, erre vonatkozóan nagyon-nagyon-nagyon kevés ismeretünk van.
Túlvilágon mi történt a halottakkal? A kétféle lélek örökre külön maradt, vagy valamikor egyesültek?
Igazából a hun lélek, amelyik elhagyja a testet, az elindul, és egy hosszú-hosszú vándorutat tesz meg. A Kunlun hegyére vezető út viszontagságokkal van tele, és ha megküzdött, túljutott ezeken a viszontagságokon, akkor följut a Kunlun hegyére, ahol a halhatatlanok birodalmába, ahogy a neve is mondja, halhatatlanként élhetett tovább. A másik lélek egyes elképzelések szerint 7, más elképzelések szerint ennek a többszöröse időt még a testben töltött, és mindenki, aki a halottnak áldozatot mutatott be, a családtagok, a leszármazottak, ennek a póléleknek, a testben maradó léleknek a jólétét, biztonságát szolgálták, addig, amíg az a testben lakozott, aztán utána ő is a halhatatlanok birodalma felé indult, és ha minden igaz, nagyon-nagyon sokféle teória létezik arra, a két lélek mégiscsak találkozott utána a Kunlun hegyén.
És azután, a 7 év után a testtel mi történt? Üresen ott maradt, mint egy üres ház?
Igazából a testnek a belső szervei közül jó néhányat eltávolítottak, üres házként, porhüvelyként ott maradt a sírokban.
A Múmia Virág kiállításon most a Természettudományi Múzeumban egy buddhista szerzetes. Néhány évvel ezelőttig szobornak képzelt alakja van kiállítva, amit ugye megröngeneztek, és kiderült, hogy az valójában egy múmia, amit szépen körülvettek megfelelő borítással, és utána szoborként tartották tiszteletben. E mögött milyen elképzelés rejtőzik?
Igazából a buddhistáknak egy egészen sajátos viszonya van az anyagvilághoz, és az, hogy a testi világ és a szellemvilág között milyen fajta átjárás van, ez gyakorlatilag a buddhista felfogásnak az egyik központi gondolata, hogy milyen módon tud a test teljesen anyagszerűtlenné válni. Tulajdonképpen a testműködéseknek a teljes leállítására képes egy meditáló szerzetes, vagy egy meditáló hívő akár. Úgyhogy ezeket a fajta határokat, a határokon való átlépést egészen másképp látta a tradicionális kínai kultúra, sokkal materialistábban, sokkal anyagelvűbben közelítette meg, mint a buddhizmus, amelyik ugye idegen vallásként nyugat felől érkezett meg Kínába.
A jádéra visszatérve, szó volt arról, hogy amulettek is készültek belőle. Milyen amuletteket készítettek, és milyen célból? Mi volt az amulettek funkciója?
A leggyakrabban állatalakú amulatteket látunk, amiket nagyon sokszor a zodiákus jegyeként viselt valaki a kecske évében születettek, vagy a disznó évében születettek, vagy a nyúl évében születettek a saját állatövi jegyüknek megfelelőt hordták magukon, de igazából a védő funkciója az a ártó erőkkel való hatásos ellenszerként jelent meg a ruhára vart jáde amulet lényegében a 2200 évvel ezelőtti időszaktól kezdve.
Más anyagok is szerepeltek a kiállításon. A jádén kívül van ugye porcelán, lak, selyemre festett festmények, papírra festett festmények. Ezek az anyagok rendkívül jellegzetes kínai termékek, de ugye Európába is eljutottak. Viszont a lak azt mint egy fedő réteget ismerjük. Itt a kiállításon pedig lak szobor is van. Hogyan használták a lakot? Hogyan lehet ebből szobrot készíteni? Milyen a kínai lak?
Igazából a kínai lak egy fának a nedve, amelyik egyszer csapolható meg az élete során, és aztán feketére és vörösre színezve használják a leginkább a kínaiak. A laknak az elsődleges funkciója impregnálás vízhatlan bevonatként való használat volt, amit aztán hosszú évszázadok után, a 13. században kezdenek el a felület díszítésére használni. Kifejezetten a kínai laktechnikák jellemzője, hogy nagyon sok rétegben, akár 80-100-120 rétegben viszik fel a tárgy felületére, fa, bambusz, akár fém vagy porcelán tárgyak felületére is a lakot, amit visszafaragnak. Ettől egy nagyon plasztikus felület keletkezik, azonban a használati tárgyak a mindennapi előkelők életkörnyezetéhez tartozó női és férfi tárgyak mellett nagyon gyakran találkozunk szobrokkal. Az egyik különleges darab a kiállításban egy testetlen lakszobor, ugyanis az a fapép és textil törmelék, ami a vázát alkotja a szobornak, az teljesen átitatták lakkal, és gyakorlatilag a lakba mintázták bele a viseletét a buddhista istenségnek, akit megformáztak ebből a szoborból, és egy pillekönnyű 30 dekás gyönyörűség keletkezett belőle.
Rendkívül sok izgalmas, érdekes dolog van a kiállításon, de hallgassunk egy kis zenét, és utána folytassuk a kínai művészettel a műsort.
牵住你的手，相别在黄河老，波涛万里长江水，送你下扬州。真情伴你走，春色为你留。二十四桥明月夜，牵挂在扬州。 扬州城有没有我这样的好朋友？扬州城有没有人为你分担忧和愁？扬州城有没有我这样的知心人啊？扬州城有没有人和你风雨同舟？ 牵住你的手，相别在黄河楼，波涛万里长江水，送你下扬州。 春色为你留哦，二十四桥明月夜，牵挂在扬州。扬州城有没有我这样的好朋友？扬州城有没有人为你分担忧和愁？扬州城有没有我这样的知心人啊？扬州城有没有人和你风雨同舟？等到那孤帆远影碧空尽，才知道思念总比那西湖瘦。烟花三月是这不断的流，梦里江南是喝不完的酒。西湖瘦，
kedves hallgatóink, folytatjuk tárlatról, tárlata című műsorunkat, tehát dr. Fajcsák Györgyivel beszélgetek, a kínai 5000 éves művészetet bemutató kiállításról, és azon belül beszéltünk itt lakszobrokról, jádékból készült alkotásokról, rituális célra és hétköznapi életre, említettük, hogy vannak festmények, és ezek a festmények selyemre meg papírra készültek, de nagyon érdekes módon összehajtva tárolták őket, és ritkán nyitották ki. Mi ennek az oka?
Igazából a kínai festményeknek a szemlélése az mindig különleges alkalmakhoz kötődött. Amikor összejöttek a kínai írástudók, akkor egymásnak mutatták meg egy összejövetel alkalmával a tekercseiket, és a tekercseket körülállva, vagy asztalra kiterítve szemlélték őket. Ezek olyan különleges alkalmak voltak, amikor verseltek egymásnak a festményről, vagy egy egészen más alkalmat találtak az összejövetelre, és annak kapcsán nézték meg a festménygyűjteményüket. Mindig megvolt a lehetőség arra, hogy a költészet, a festészet és a szép írás, a kalligráfia ezeken az alkalmakon összetalálkozzon, és ezek együtt is jelennek meg ezeken a tekercseken, amit alapvetően a távol-kelet éghajlata indokol, hogy összehajtva tárolnak, hiszen ebben a hatalmas páratartalmú, rendkívül nedves levegőn, így lehet a leghosszabb ideig ezeket a papír és selyem alapú képeket tárolni és megőrizni.
Hogyan viszonyultak a műalkotásokhoz? Mert hogy ugye tudjuk, hogy a festményekre adott esetben a tulajdonos írt is. Ezt ma egy nevezetes, szép festményre egy tulajdonos nem teszi meg.
Igazából nekik a tárgyakhoz való viszonyuk, a festményekhez való viszonyuk volt egészen más, ugyanis az a lényük szerves része volt, és úgy tekintettek rá, hogy nem az alkotó privilégiummal kizárólag, hogy a tárgyakat szignálja, feliratozza, hanem mindenki, aki hozzá tud tenni annak az alkotásnak a lényegéhez. Úgy kell elképzelnünk, mintha egy filozófiai eszmefuttatás lenne egy festmény, aminek a gondolatát továbbviszem, és én is ráteszem a saját névjegyemet, és tulajdonképpen ők ezt kitüntetésnek vették, hogyha a saját gyűjteményük darabjait pecsétjük el, vagy a dicsérő felirataikkal elláthatták. Ilyen módon aztán a tekercse komoly művészettörténeti leletként, forrásként szolgálnak, hiszen nyomon lehet követni, hogy kitől kihez került a tekercs, és mi a története, mi a leszármazása a tekercsnek.
Ezeknek a találkozásoknak a hangulata tükröződik a kiállításon is. A háttér zene, illetőleg a ott elhangzó irodalmi alkotások kapcsán. Ez a gondolat honnan jött?
Igazából a kínaiak azt mondják, hogy a költészet, a festészet és a szépírás, a kalligráfia az három jó barát. Teljesen elválaszthatatlanok egymástól, éppen ezért a klasszikus kínai versekből egy válogatást hallhat a festmények termébe lépő látogató, hogy érzékelje, hogy miközben szemlélik a képet, ahhoz szervesen hozzátartozik a versnek, a költeménynek az élménye, hiszen nagyon-nagyon sok festményen vagy albumképen, a kiállított darabokon is verseket olvashatunk.
Ha egy egyéni látogató oda megy, akkor tehát egyszerre éri többféle irányból is impulzus, a fülét, a halláson keresztül a szemét, a látáson keresztül a tapintással a kezét. Hogyha ennél többet, magyarázatban többet akar, mit tud tenni?
Azt gondolom, hogy ha a kiállításon végigmegy, és az összes általunk adott szöveget végigolvassa, akkor nagyon-nagyon mély ismereteket szerezhet a tárgyakról, hiszen igyekeztem minden egyes kiállított darabhoz vagy tárgycsoporthoz részletes magyarázó ábrákat és magyarázó szövegeket tenni, sőt, ahhoz, hogy a kínai esztétikának, a tárgyalkotásnak a hátterét egy kicsit meg lehessen ismerni, a kínai esztétikai és filozófiai szövegekből is olvasható a kiállításba épített monitorokon válogatott szöveg.
Nagyon sokrétű, sokoldalú. Mennyi ideig készült ez a kiállítás?
Igazából ez nagyon hosszú ideje érlelődő kiállítás volt bennem, de az, hogy most nyílt alkalmunk arra, hogy a kínai-magyar kulturális kapcsolatok felvételének 65. évfordulójára megrendezhetjük, ez ennek az évnek az első felében vetődött föl, tehát igazából a konkrét megvalósításra nagyon-nagyon kevés idő jutott.
A látogatók, hogyha eljönnek ide a kínai kiállításra, hogyan viszonyulnak ehhez a kínai művészethez, mert a hétköznapi mai életben egy teljesen más Kínát ismer az ember.
Igen, a Made in China, ez kifejezetten egy pejoratív és nagyon-nagyon rossz hangzású jelzése annak, ami Kínában készül. Pontosan ezt a fajta gondolatot, pontosan ezt az érzést szeretnénk egy kicsit árnyalni, hogy igenis, oda tegyük a látogatóknak az érzékszervei elé mindazt, amit a kínaiak magas művészetként készítettek az évezredek során, és talán ezzel azt a fajta dömpinget, amit ma a Made in China felirat jelez számunkra, a másik irányba is el tudjuk billenteni.
A válogatásnak, a kiállítás tárgyainak a válogatása, az milyen szempont szerint történt, miért éppen ez az öt alapanyag az, amit kiválasztottatok, illetőleg 8000 tárgyból nagyon sokféle választási lehetőség van. Miért pont ezek a tárgyak kerültek kiválasztásra?
Ez így van, ez egy meglehetősen összetett döntésnek az eredménye. A kínaiak a teljességre törekszenek mindenben, és a teljességnek a száma az ötös. Éppen ezért az öt tárgyalkotó anyagot, az ennek alapján választottam ki. Igyekeztem a kínai művészetnek az egészét a legmegbecsültebb festményektől, a számukra legalacsonyabb rangú kerámiákig mindent bevenni ebbe az öt csoportba. Viszont a 8000 gyűjteményünkbe tartozó kínai tárgyból a első osztályú darabok kerültek be ebbe a válogatásba, úgyhogy a teljességet a kínaiak szemével megmutatni, hogy minél több szépséget láthasson a látogató.
A Hopp Ferenc Múzeum kelet-ázsiai múzeum volt eddig, most már ázsiai múzeum. Milyen gyűjteményei vannak, és mit jelent a névbeli változás?
Alapvetően a névbeli változás azzal függ össze, hogy a Hopp Ferenc Múzeum 1919-es alapítása óta nem csak távol-keleti gyűjteményekkel, tehát kínai, japán és koreai gyűjteményen rendelkezik, hanem meglehetősen komoly indiai, dél-kelet-ázsiai és közel-keleti anyagot is őriz a gyűjteményekben. Közel 30 000 tárgyunk van, és a névváltozás mögött mindenképpen annak a szándéknak a bemutatása, deklarálása áll, hogy az egész ázsiai kontinenst, annak valamennyi kultúráját átfogja a gyűjteményünk, és a bemutatás és a hiteles interpretálás, értelmezés az összes kultúra esetében a vágyott célunk. Nyilván a kiállításaink, az elkövetkezendő és a jelenlegi kiállításaink adta lehetőségek azok, amik az egyes kultúrák bemutatására a legkézenfekvőbben adódnak.
Ha egy iskolai csoport el akar látogatni a múzeumba, és a kínai művészetet meg akarja ismerni, milyen lehetőségek közül válogathat múzeumpedagógiai programajánlat mit foglal magába, illetőleg, hogyha ezen túl a további gyűjteményekkel kapcsolatos ismereteket szeretne szerezni, van-e rá módja?
Az iskolás csoportokat lényegében az óvodás csoportoktól kezdve az egyetemi csoportokig, bezárólag, sőt az idősekig, a szépkorúakig hihetetlenül gazdag választékkal várjuk. Múzeumpedagógiában a konkrét kiállításhoz kapcsolódó, letölthető, honlapról letölthető anyagokon túl egyéni feldolgozásra van mód, mert családi füzetet készítünk majdnem minden kiállításhoz, mit minden látogató egyénileg feldolgozhat, a csoportoknak pedig külön múzeumi órát lehet kérni, akár helyben, akár úgy, hogy az iskolában a múzeumpedagógusunk külön megtartja az adott kultúrának a bevezetését, bemutatását. Nyilván a mi közegünkben a tárgyakkal együtt az igazán izgalmas, viszont avval a helyzettel küzdünk folyamatosan, hogy viszonylag kevés tárgyunk van egyszerre kiállítva, nagyon sok kultúra iránt mutatkozhat érdeklődés, tehát aminek éppen a kiállított anyaga nem látható, annak más formában próbáljuk meg az ismereteit átadni, és egy külön kis könyvtár sorozatot indítottunk az egyes ázsiai kultúrák fiataloknak történő bemutatására, aminek az első kötete, a kóreai kötet már napvilágot is látott. Kifejezetten a 10-14 éves korosztálynak próbálunk meg az adott kultúráról, történetéről, művészetéről, sportjáról, szimbólumvilágáról ismereteket átadni.
Hogy éppen Koreával kezdődtek? Igazából, ez a sorozat.
Igazából egy koreai kiállításhoz kapcsolódott ez a kiadványunk, de a terveink között Japán, Kína, sőt aztán később India, és még számtalan más kultúra szerepel.
Mi az, ami az iskolásokat, a különböző csoportokat a leginkább izgatja?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan történeti adat, anyag van, ami szerves kötődést jelent az anyaghoz. Például a selyemútnak a működése. Az iskolában a gyerekek valamilyen módon erről hallanak, de valójában nem tudnak hozzá se helyeket kötni, se tárgyakat kötni, és amikor a múzeumban megtörténik ez a fajta kapcsolódás, vagy egy mese, hogy kapcsolódik egy távol-keleti mese a mai távol-keleti vagy ázsiai ország mindennapjaihoz, ez a gyerekeknek egy hihetetlenül jó befogadható közeg, és éppen ezért nagyon szívesen élünk ezzel a lehetőséggel.
Mi van akkor, ha mondjuk valakinek van valamilyen ázsiai tárgya, amit örökölt vagy kapott, és szeretné megtudni, hogy az mennyire régi, vagy mennyire különleges, egyedi? Van lehetőség arra, hogy ilyen jellegű kérdéssel a múzeumhoz forduljon?
Igazából van, és meg is keresnek minket rendszeresen ezzel. A www.hopmuseum.hu honlap címünkön lehet tájékozódni, hogy hova lehet ezzel kapcsolatosan a kérdést feltenni, képet elküldeni, és adott esetben ilyen módon választ tudunk adni az illetőnek arra kérdésére, hogy honnan származik a tárgya, és mennyire gondoljuk réginek.
A tárgyak tudományos feldolgozása milyen formában történik? Publikációk, könyvek, cikkek, múzeumi kiadványok formájában, vagy a honlapon közzétett ismeretanyaggal? Hogy történik?
Igazából mindegyik fórumot megpróbáljuk használni. A leginkább a írott, nyomtatott formájú publikációk azok, amik a gyakoriak nálunk. Gyűjteményi katalógusokat is, és bizonyos témák köré szervezett monográfiákat egyaránt kiadunk. A múzeumnak van egy külön úgynevezett tudományos műveket publikáló sorozata, a Hopp Múzeum kiskönyvtára, ami a gyűjteményekhez kapcsolódó, de lazábban a gyűjteményekhez kötődő kutatásoknak a közreadása. Itt jelent meg például legutóbb Baktai Ervinnek egy önéletírása, a Homo Ludens, amiben hihetetlenül izgalmas önéletrajzi részletek kerültek felszínre, hiszen Baktai a egészen fiatal éveit hatalmas részletességgel írta meg ennek az önéletírásnak a lapjain.
A Hopp Ferenc Múzeumnak a kiállításain mindig van valami visszacsatolás, tehát a magyar kapcsolatokra valamilyen utalás. A jelenlegi kiállításban is van ilyen? Tehát a kínai kiállításban?
Igen, a kínai kiállítás úgy indul, hogy megpróbáltam összefoglalni azt az ívet, ami a kínai és a magyar kultúrát a személyeken keresztül összekapcsolja a kezdetektől, az első szerzetes utazóktól, a 19. század nagy utazóin keresztül, a 20. századdal, ahol Shanghai legismertebb építészétől, Hugyec Lászlótól kezdve lényegében a 20. század második felének nagy sinológusai, számos olyan kapcsolódási pont van, akik segítették, és nagyon-nagyon hatékonyan, máig hatóan befolyásolták a kínai-magyar kulturális kapcsolatokat.
Személy szerint neked mi a szakterületed, illetőleg a magyar sinológusok milyen irányban folytatnak és folytattak kutatásokat?
Igazából én művészettörténettel foglalkozom, kínai művészettörténettel elsősorban. Itt aztán viszont abszolút széles a terítés, ugyanis gyakorlatilag a múzeum gyűjteményébe tartozó anyag az a neolitikumtól a 21. századig ível, tehát a kiállítások és a egyéb feladatok nagyon sok esetben az összes tárgyterületre kiterjednek. Talán a festészet az, ami most a leginkább a érdeklődésemnek a homlokterében áll, illetve a 18. századi Kína kép és annak a magyarországi recepciója, azok az anyagok, amik a 18. században kerültek Európába, Kínából. Igazából a sinológia a művészettörténettel Magyarországon mindig egy kicsit kevésbé foglalkozott, mint a történelemmel, vagy a nyelvészettel, vagy az irodalommal. Azt gondolom, hogy igazán komoly teljesítménye a műfordítóknak van, akik az eredeti kínai műveket magyar nyelvre fordították, és máig páratlan vers, illetve prózai műveket adtak a magyar közönségnek.
A kollégák milyen területeken dolgoznak a leginkább?
A múzeumbeli kollégáim abszolút szerteágazó, belső Ázsiával foglalkozó szakemberek, tibetisták, mongolisták vannak közöttük, vannak Dél-Kelet-Ázsiával foglalkozó kollégáim, hiszen a Hope Múzeum egy könyvtárat is, egy nagy keleti művészeti szakkönyvtárat is működtet, ami persze nyilvános és hetente két napon látogatható bárki számára, de a kiállítási tematikánk, a kiállítási tervünk határozza meg azt, hogy mely gyűjtemények feldolgozása történik a közeljövőben, és milyen alapkutatásokat kezdünk el, amikből aztán nyilván évek múlva újabb és újabb kiállítások következnek.
A kínai kiállítás meddig látható, és utána mi következik?
A kínai kiállítás 2015. február 8-áig lesz nyitva, az utána következő kiállításunk pedig az indiai kultúrába fog bepillantást engedni. Egészen pontosan Baktai Ervin emlékét, az ő hihetetlenül sokoldalú személyiségét próbáljuk körüljárni az Indológus Indián című kiállításunkon, ami márciusban nyílik, és Baktait, mint festőművészt, mint asztrológust, mint múzeológust, mint földrajztudóst, mint indiánt fogjuk bemutatni ezen a kiállításon, hiszen egy rendkívül színes és izgalmas egyéniség volt.
Hogyan alakulnak a kiállítási tervek? Nagyon messze van Kína Indiától.
Igazából igyekszünk az ázsiai kultúrák bemutatása terén egy nagyon széles szórást mutatni. Korea, Japán, Kína, India, vagy a közel-keleti világ váltogassa egymást. Tulajdonképpen a kiállítási tervek, azok hosszas előkészületek után formálódnak. Nagy mértékben befolyásolja az, hogy mik azok, amik a kutatásainknak az aktualitása. Új tárcsoport kerül a látótérben, adott esetben egy vásárlása, vagy valamilyen más kutatómunka eredményeként, úgyhogy gyakorlatilag a kiállítási tematikánkban egyfelől arra törekszünk, hogy nagyon változatosak legyünk, és a lehető legkülönbözőbb egymástól távol eső kultúrákat mutassuk egymás után, másfelől pedig mindig nagy mértékben befolyásolja az, hogy mi az, ami az egyes kutatóknak az érdeklődése homlokterében van.
Utolsó kérdésként, hogyha valaki a múzeumnak a programja iránt érdeklődik, honnan tájékozódhat?
A legnapra készebb a honlapunk, amelyen az összes programunk és a friss hírek megtalálhatók, a www.hopmuseum.hu címen, és rögtön most szombaton lesz egy tárlatvezetésünk, egy lakrestaurálási bemutatóval, ami azt gondolom, hogy egy teljesen egyedülálló dolog, hiszen Magyarországnak az egyik legkiválóbb szakembere, Asztalos Zoltán kollégám, aki nem csak az eszközöket, hanem a restaurálásnak a rejtelmeit is meg fogja mutatni. Ehhez a programhoz előzetes regisztráció szükséges.
Köszönöm a beszélgetést, most zene következik, majd a kaleidoszkóp.
Nagyon szépen köszönöm.
在夕阳黄昏后，陪着明月等寂寞，年少痴狂有时难以挽秋风。尽管你快乐时少烦恼多，经过我情深意浓缘分薄，谁说青春不能错，情缘热泪不低头，珍惜曾经拥有曾经牵过手，珍惜青春梦一场，珍惜相聚的时光，谁能年少不痴狂，独自闯荡，就算月有阴和缺，就算人有泪和欢，谁能够不由梦想着长帆，珍惜为我流的泪，珍惜为你的岁月，谁能无动珍贵，明天还有云要飞，留着天空陪我吹，无怨无悔也是人生一种美。
Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat a Kaleidoszkóppal. Először a Budapesti Országos Idegennyelvű Könyvtár Nina Mihaila Egek, Vizek, Föld című kiállítására hívom föl a figyelmet, mely egy fotókiállítás, a Budapesti Román Kulturális Intézet és az Országos Idegennyelvű Könyvtár közös kiállítása. Egy világ körüli körút, illetőleg romániai barangolások fényképeit lehet megtekinteni egy olyan fiatal szerzőtől, aki egyébként az Analog Nemzetközi Animációs Filmfesztiválon idén először zsűri tagként vesz részt, maga is készített animációs filmet, és természetesen fényképeket is, több ilyen kiállítása volt, és művészeti munkásságát a Nicolae Grigorescu Művészeti Akadémián folytatott grafikai szakirányú tevékenységével alapozta meg. Az I.L. Caragiale Színház és Filmművészeti Egyetem multimédia és dizájn tanszékén szerzett mesterdiplomát, majd a David Ogilvy Nemzeti Politikatudományi és Közgazdasági Iskolában kommunikáció és közönségkapcsolatok oklevelet szerzett. Ezen a kiállításon a víz, ég és a föld kapcsolatát elemzi, mindegyiket önálló, különálló világnak tekinti, ugyanakkor úgy láttatja, mint amik egymástól elválaszthatatlanok, egymást kiegészítik. A lebegő és magányos időtlenség rengi körül felvételeit. A következő kiállítás már egy kicsit tágabb értelemben kapcsolódik a fotóművészethez, a Robert Kápa Kortárs Fotográfiai Központban Kép és Képtelenség címmel nyílt kiállítás, és ebben a kiállításban a megfigyeléshez használt eszközöket állították a középpontba, úgy mint a Google Glass, vagy az Oculus Rift és más programok, ahol nem csak a megfigyelésre helyezték a hangsúlyt, hanem a képfeldolgozás, a vizuális érzékelés és átértelmezés eszközeit mutatják be azoknak, akik ez iránt érdeklődnek, hogy feltérképezzék, rendszerezzék és felhasználják a gyártók által vizionált és javasolt újfajta felhasználásokat, és természetesen maguk is tovább fejleszték, újabb használati lehetőségekkel éljenek. Tehát a kipróbálás, a használás, a gondolkodtatás és a lehetőségek tágítása a kiállításnak a célkitűzése. A Széchenyi Könyvtárban Képsorok címmel nyílt kiállítás, és ezen a kiállításon az első világháborús képeket gyűjtötték össze, elsősorban vagy nagy részt Müller János budapesti képei szerepelnek a kiállításon. Az Országos Széchenyi Könyvtárnak 1914-ben hozták létre a német nyelvterület számos könyvtárának a mintájára a világháborús gyűjteményt, melyben nyomtatott dokumentumok, könyvek, újságok, röplapok, képeslapok és számos egyéb dokumentum megtalálható, ezek azonban nem voltak hozzáférhetőek. Közöttük szerepelt a fotográfia is, most a Hadtörténeti Múzeummal közös rendezvényben egy olyan kiállítást hoztak létre, ahol ezeket a tárgyakat bemutatják, illetőleg még a Hadtörténeti Múzeumból is lesz néhány tárgy. A gyűjteményben egyébként majdnem 2000 fotográfia már a képkönyvtárban megtalálható, tehát ez az Országos Széchenyi Könyvtárnak a honlapján bárhol bárkinek a számára elérhető. Érdekes a kiállítás azért is, mert hogy a korabeli lapokban megjelent képeket is meg lehet tekinteni, illetve az Országos Széchenyi Könyvtár ereklyetermében is körül lehet nézni, ugyanis ott rendezték a kiállítást. Modern művészeti kiállítást rendezett a Mission Art Stefanovics Péter Városmorajlás című litográfia technikájával készült grafikai rajzról, amely egy grafikai mappában található. Ezt a mappát mutatják be. Fiktív városi tereket lehet látni, különböző történelmi időszakok elemzését lehet megtekinteni, és mindezt metafizikus, szürreális ábrázolásokkal kombinálva. Szintén Budapesten a Godó Galériában Felugosi Lászlónak Hol van már a tavalyi nánó? Kellene már egy rendes hobbi című kiállítását mutatják be. Ezen a kiállításon, mielőtt valaki elkezd nézelődni, érdemes elolvasni azt a verset, amit Felugosi László a kiállítás alkalmára készített. Úgy kezdődik, hogy a szarkazmusra gondolok, folyamatosan szarkasztikus kiáltványokat kéne írni, talán ez vezetne valahova, és megmutatná, hogy mi is a valódi semmi. Az egészséges szarkazmusra gondolok. Mert jó lehet gondolni rája, ami szépen kifejezi, hogy időnként szükségünk van erre, mármint a szarkazmusra. Ilyen módon folytatódik a vers, amelyik a kiállításhoz kapcsolódik. A kiállított képek egyébként Szentendrei házának a padlásáról kerültek elő, ő maga már régen elfeledkezett róluk, hiszen az 1980-as, 90-es években készültek ezek a munkák, és azóta Szentendrei házának a padlásán porosodtak. Amit kiállítottak, 9 merített papírra készült akrilfestmény, és 3 kollázs volt, amelyeken azonban igazából a szarkazmus nem látszik világosan, rossz indulatnak nyoma sem tűnik föl, de az emberek különbözőek, ami egyesek számára feltűnően megragadó, az mások számára lehet, hogy egyáltalán nem is látható. Színes, változatos művészi pályája volt egyébként Ferugosinak, nem csak festményeket készített, illetőleg verset írt, mint az már kiderült a korábbiakból, hanem filmekkel is foglalkozott. Számára a művészet volt a legfontosabb hobbi. Most egy kicsit a múltba térünk, a Magyar Nemzeti Galériában ugyanis költő, hadvezér, államférfi, Zrínyi Miklós címmel nyílt kiállítás, a 17. század költőjének, katonai szakírójának, hadvezérének és államférfiának állít emléke. Középpontban Ján Tomás Zrínyi Miklósról festett portréja áll. Ján Tomásról érdemes tudni, hogy Rubens tanítványa volt és az osztrák császári udvar festője. Tehát nem akárkivel festette le magát Zrínyi Miklós, egy magas reprezentációs igényről tanúskodik a festőnek a kiválasztása. De nem csak ez az egy festmény látható itt, 100 tárgyat lehet megnézni, amelyek között fegyverek, nyomtatványok, metszetek, térképek és könyvek is találhatók egyéb tárgyak mellett. Az ábrázolásokon Zrínyi Miklós és családjának a várait, birtokait mutatják be, könyvtárából eredeti könyveket és kéziratokat, valamint Zrínyi kiemelkedő kortársait is meg lehet nézni, arcképek segítségével például III. Ferdinánd királyt, Eszterházi Pált, Battyányi Ádámot, Pázmány Pétert. A kéziratok között megtalálható például a Szigeti Veszedelemnek a kézirata, illetőleg fegyvergyűjteményének is számos darabját lehet látni. Mindezek Zrínyi Miklós fiának, Ádámnak az özvegye révén Csehországba kerültek, ő ugyanis Zrínyi Ádám halála után második férjéül egy cseh főurat választott, így a képek 1691-ben kikerültek Magyarországról, 1860-ban már a Lubkovics hercegi gyűjteményben katalogizálták őket, és a Lubkovics gyűjteményből kapta kölcsön most a Magyar Nemzeti Galéria, hogy bemutassa őket. A következő kiállítás időben egy kicsit közelebb áll hozzánk, a 19. századba, illetőleg a 20. századnak az elejére vezet minket, mert a Budapesti Iparművészeti Múzeum Lechner az alkotó géniusz kiállításáról van szó, tehát Lechner Ödönnek a műveit mutatja be, a hangsúlyt a főművekre helyezve, a Kecskeméti Városháza, az Iparművészeti Múzeum, a Kőbányai Templom, a Földtani Intézet és a Posta Takarékpénztár áll a középpontban. A teljes épületeken kívül az ornamentika részletei is szerepet kapnak, illetőleg láthatók ihletőként szolgáló kiadványok is. A főbb alkotásokat pedig mozgó panoráma felvételek mutatják be. A Néprajzi Múzeumban kövön töredékek a magyar vidéki zsidóság kultúrájából címmel nyílt kiállítás, és ezen a kiállításon a címnek megfelelően a zsidó kultúrát mutatják be, de nem annyira a kultúrára, mint inkább a kultúrának a hétköznapi életbe való beágyazottságára helyezik a hangsúlyt, a zsidó-nem zsidó kapcsolatokra, például a kóser hungarikumokra, a zsidó és nem zsidó tereknek a egymás mellettiségére, a területen belüli helyére, zsinagóga építkezésekre, más középületekre és lakóházakra, illetőleg egy 185 éves betegsegélyező egyleti könyvet is meg lehet tekinteni, és ennek kapcsán megismerni az adományozás szokásait. Természetesen a dokumentumokat böngészve nagyon sok családnak a történetébe is be lehet tekinteni. Végül a Budapesti Műszaki Egyetemen könyvtárak történetírója Móra László címmel tekinthető meg egy kiállítás. 2009-ben hunyt el Móra László, aki tudománytörténész és könyvtáros volt, pályája azonban katonasággal indult, ugyanis az első kerületi Toldi Ferenc főreálban végezte el az első 4 osztályt, onnan viszont a Czőgerejbe, Sopronba került, ez egy olyan középiskola volt, ahol katonai kiképzést kapott. Ezt követően Budapesten a Ludovika Akadémia tüzérszakára jelentkezett, elvégezve légvédelmi tüzértiszt lett, és a II. Világháború folyamán Budapest környéki légvédelem kötelékében dolgozott. 1945-ben a megalakult debreceni kormány Vörös János vezette demokratikus hadseregébe jelentkezett, a hadseregből 1953. novemberében tartalékállományba helyezték. Gyakorlatilag ezzel megszűnt a katonai munkássága, viszont a következő év elejétől, január 1-től már a Budapesti Műszaki Egyetem központi könyvtárában dolgozott, amit megelőzően 1951-ben a Budapesti Műszaki Egyetem tűzért tanszékére irányították. Tehát innen került a központi könyvtárba. Hogy munkáját jól el tudja végezni, az ELTE történelem könyvtárszakát is elvégezte, vörös diplomával, közben azonban a könyvtári munkájáról sem feledkezett meg, a Műegyetem központi könyvtárának az osztályvezetőjeként 1964-től szervezte és irányította. Ezt a könyvtárat egyébként 1914-ben Varta Vince alapította. Múlt alkalommal említettem az első magyar orvosnőt, Hugonnai Vilmát, az ő második férjéről van itt tehát szó, és Móra László irodalomtörténeti tevékenységének első műve ennek a Varta Vincének az élettörténetét ölelte fel. Utána számos további kutató, tudósnak az élettörténetét írta meg, illetőleg különböző intézményeknek a történetét is. Ezen intézetek között szerepel például a Nehézvegyipari Kutatóintézet, de ott van az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ is, vagy a Felsőipariskola és a Technológiai Iparmúzeum. Személyek között szerepelnék Varga József, Zemplén Géza, Gáspár Margit és sokan mások. Munkásságának egy része folyóirathoz kapcsolódik. A Könyvtáros nevű szakfolyóirat főszerkesztője ugyanis felkérte egy állandó rovatnak, a Könyvtáros Sorsok és Pályák című rovatnak a szerkesztésére, és itt is nagyon sok életrajzi jellegű munkája jelent meg, többek között például Móra Ferencről is írt itt. De volt egy olyan sorozata, amikor különböző könyvtárakat mutatott be, ilyen könyvtárak nem csak magyar könyvtárak voltak, hanem külföldiek is, például Pozsony, Prága, Varsók, Gdansk vagy Moszkva könyvtárai, illetőleg magánúton tett látogatásainak az emlékeit is megírta, szakmai szempontból feldolgozva a Müncheni Bajor Állami Könyvtár vagy a Párizs és Mainz könyvtárai így születtek meg, de ugyanígy egyéni ambícióból készített el a Magyar Nemzeti Banknak, vagy a Néprajzi Múzeumnak, a Szabadalmitárnak, a szakkönyvtárának az ismertetőjét is. Életében nagyon fontos szerepet játszott Szabadvári Ferenc professzor úr, az Országos Műszaki Múzeum alapító főigazgatója, évtizedes barátságának köszönhető tulajdonképpen, hogy ezekkel a témákkal foglalkozott, nevezetes magyar kutatóknak az életét feldolgozta. Intézetek, személyek mellett témákkal is foglalkozott, az ajkai kriptongyártás történetét például ezért írta meg, illetőleg a kulometriáról is írt, annak a felfedezőjén keresztül, Szebellédi Lászlóról. Tudományos fokozatokban is előlépett, a Magyar Tudományos Akadémia doktori fokozatát is elnyerte. Történetének egy érdekes mozzanata, hogy az 1956-os forradalom alatti magatartásáért 1957-ben megfosztották tartalékos tisztirangjától, ugyanemiatt a tevékenysége miatt azonban 1990-ben a rendszerváltozás után nyugállományú alezredessé nevezték ki, és az 56-os emlékérmet is megkapta. Több egyesületben dolgozott, például a Magyar Könyvtárosok Egyesületében, itt a szakosztályi munkának a során is számos közleményt jelentetett meg. Előzetesként végül szeretném felhívni a figyelmet Szentendrére, a Művészetmalomra, ahol konstruktív plusz inter plusz konkrét. 16 nemzetközi művész, 16 pozíció című kiállítása tekinthető meg. A kiállított művek többsége valamilyen festmény vagy sík mű, és jól tükrözik az európai művészetnek, és jól tükrözik a kelet-európai művészetnek a fő tendenciáit. Ugyanis román, magyar, osztrák, szlovákok egyaránt megtalálhatók, de van holland, illetőleg német résztvevője is a kiállításnak. Mindezek után búcsúzom kedves hallgatóinktól, jövő héten ismét jelentkezünk. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.